Folytatjuk Szabó Annával, a növekedés.hu vezető szerkesztőivel. Előzőleg az építőipar visszaeséséről beszéltünk, hogy mi lehet a kulcs, hogy talpráljon az ágazat. Aztán szó volt arról is, hogy Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter tartott egy sajtótájékoztatót, ahol azért sok mindent említett, például azt, hogy lesz új szabályozás, és hogy vége annak, hogy egy ajánlatot majd elfogadnak állami beruházás esetén. Hát már szerintem ideig se kellett volna, de úgy tűnik, hogy van erre most egy konkrét miniszteri ígéret. Mi az, ami egyébként a várakozások szerint itt történhet?
Igen, ez a miniszteri ígéret szerintem nagyon pozitív irányú, és szerintem üdvözlendő ez, hogy nem lehet majd nagy beruházásokat egyetlen egy ajánlattal megnyerni. Ahogy Lázár miniszter úr fogalmazott, egy ajánlat nem ajánlat, ezért csökkenteni fogják az egyajánlatos szerződéseknek a számát az állami szférában, ami az állami beruházásokat illeti. A miniszter úr bejelentése szerint nem lesz olyan közbeszerzés, ahol egy ajánlattal lehet építőipari megrendelést megnyerni. Azt mondta, hogy legalább kettő ajánlatnak kell lennie, érvényes ajánlatnak, és úgynevezett árlejtéses rendszerben fognak dolgozni, több körben fogják versenyeztetni a vállalkozókat, és ez szerintem nagyon üdvözlendő, becsülendő, és azt is hozzátette, hogy az Európai Bizottságnak ez volt az egyik kérése, hogy kiugróan magas volt Magyarországon az egyajánlatos és nem tárgyalásos közbeszerzéseknek az aránya, bár ugye ennek az egyik oka az a Covid járvány volt, ugye azért nem lehetett versenyeket tartani, több szereplős versenyeket, mert ugye a járvány veszélyt jelentett, de ugye a járványon most már túl vagyunk, úgyhogy ahogy a miniszter úr ismertette, ez összhangban van az Európai Bizottság kérésével, illetve azt is mondta, és ez nagyon érdekes, hogy a magyar vállalatoknak szeretnének nagyobb szerepet tulajdonítani, és azt mondta, hogy magyar forrásokból magyar vállalatok magyar profitot hozzanak létre. Most azt nem tudom, hogy ez az uniós rendelkezéssel ugye a piacnak az egyenlő feltételek biztosítás, hogy ez hogy lesz összhangban, de ez biztos, hogy a törvény majd megoldotta, mert az Európai Bizottság 4 biztosával is egyeztették, és nem találtak benne kifogást, tehát valószínűleg úgy van megfogalmazva a törvény, hogy azért a külföldiek is indulhassanak.
Hát vagy mondjuk az lesz a megoldás egyébként, hogy fővállalkozóként magyar, aztán alvállalkozóként külföldiek.
Láttunk már
fordítva,
ilyet.
Láttunk már ilyet. Mi még egyébként az, ami ennek az érdekessége volt, ennek a nagy sajtótájékoztatónak, amely emlékeim szerint több órán át tartott, tehát elég hosszúra sikeredett, mert azért itt szóba került például az is, hogy hát a más típusú világ jön, már mint az állami beruházásoknál úgy kell majd kalkulálniuk a nagyobb cégeknek, akik elvállalják ezek teljesítését, hogy nem lehet, mit tudom én, 15 milliárdos vállalásból a végén 30-40, magyarán jobban be kell lőni az árakat, és pótmunkákat nem fognak csak úgy elfogadni, és azoknak a számláinak a benyújtását. Ezt részletezte Lázár János?
Nem, de ez az egész irány teljesen pozitív szerintem. Tehát nem lehet, hogy megnyerem X összeggel, majd X plusz Y összeggel végül is elviszem a közbeszerzést, mert pótmunkáztatok. Tehát hogyha itt sikerül rendet tenni, már pedig a miniszter úr jelzése szerint azért kapott megbízást a miniszterelnök úrtól, tegyen rendet az állami megrendeléseknél, és úgy néz ki, hogy ebbe az irányba haladnak, tehát hogy nagyobb verseny, többfordulós, tárgyalásos, többszereplős, a pótmunkázásoknak a visszaszorítása, ezek mind-mind pozitív irányt jelentenek, illetve tett arra utalást, hogy ősszel majd a magánberuházásokra is lesz egy új építési törvénynek az egyeztetése. Ebbe az állami törvénynél egyébként több mint 40 szereplővel egyeztettek, és 1000 javaslatot vettek figyelembe, hogyha majd a magánberuházásoknál normális magánépítkezéseknél is lesz új törvény, akkor biztos vagyok benne, hogy arra is ki fognak térni, hogy mennyire túlépített települések vannak, és egészen egyszerűen nem megmagyarázhatatlan építési engedélyekkel nőnek ki itt Budapesten is több kerületben házak a földből, hogy elképesztő, amikor már nálunk például a második kerületben annak idején még 2006-ban kaptunk ígéretet arra, hogy a Rózsadom megtelt, a második kerület megtelt, nem lesz több építési engedély, és folyamatosan építik az újabb és újabb házakat, és ezek jóval magasabbak egyébként, mint amekkorát a környezet indokolna, tehát valóban itt is rendet kell tenni, és hát több olyan beruházásról tudunk valamennyien itt Budapesten, amelyek jóval magasabbak lettek, mint amennyire ugye az eredeti engedély szólt volna, mégis valahogy megkapták a fennmaradási engedélyt, úgyhogy valóban itt tényleg rendet kell tenni ezen a területen is.
Hát meglátjuk, hogy majd ez hogy sikerül, az ígéret minden esetre megvan. Beszéljünk egy kicsit más témáról, innovációs rangsorról, amelyet az Európai Unió hivatala, statisztikai hivatala, az Eurostat adott ki, és amelyet gondolom átnézett Csat Magdolna közgazdász, aki majd publikálja az erről kialakított álláspontját egy cikk formájában. Hát egyrészt hogy állunk ebben az Eurostatos rangsorban, másrészt milyen következtetéseket vont le Csat Magdolna?
Én nagyon érdekes, hogy Csat Magdolna közgazdász, egyetemi docens, nagyon régóta foglalkozik a versenyképesség témakörével, és nálunk a növekedés.hu-n sok elemzést tett közzé. Ez ma fogjuk ezt publikálni. Ez Magyarország innovációs teljesítménye, a legfrissebb Eurostat innovációs teljesítménytáblának az elemzése. És akkor, hogy ne vesszünk el teljes mértékben az adatokban, a lényeget mondom, maradtunk a 21. helyen, tehát megőriztük az innovációs pozíciónkat. Az Európai Uniót innovativitásban megelőzi Ausztrália, az USA, Kanada és Dél-Korea, és Kína 2023-ra csak nem behozta a hátrányát, és elérte az uniós teljesítmény 95%-át, tehát most aztán ez vagy igaz, vagy nem. Európában Svájc, az Európai Unióban pedig Dánia számít a leginnovatívabb országnak, és hogyha a visegrádi négyeket nézzük, akkor valamennyien, beleértve Magyarországot is, javítottunk az innovációs indexen. A legnagyobb mértékben Csehország, 10,5 ponttal, a legkevésbé pedig Magyarország, de mi is tudtunk javítani 2,4 ponttal, és azért ez mindenképpen üdvözlendő, hogy tudtunk javítani. És akkor néhány adatot mondanék, mert ugye itt almutatók vannak ebben az innovációs rangsorban. Megnézték többek között a felsőfokú végzettségűek arányát, doktori végzettségűek arányát, az innovációt az állami szektorban, az üzleti szektorban, a KKV-k körében. És akkor mondanám, hogy például a felsőfokú végzettségűek aránya, a lakosság, tehát a felsőfokú végzettségű lakosság aránya Magyarországon 41,6%, Csehországban 56,6%, és Dániában 140. Azt nem tudom, hogy jön ki. Fogalmam sincs. Ez nem.
Ez ja, nem,
az EU átlagnak a 140%-a, bocsánat. Tehát nálunk, nem a lakosság, hanem az uniós átlag a 100%. Nálunk az 41,6 az uniós átlaghoz képest, Csehországban 56,6 az uniós átlaghoz képest, és Dániában 140% az uniós átlaghoz képest. Ugyanígy a doktori végzettségűek aránya 40,7% nálunk az uniós átlaghoz képest, Dániában 144%. És az innováció az állami szektorban 43,8% az uniós átlagnak, Dániában 146,9%. És sajnos ezekben a mutatókban a visegrádi országoknál kicsit kedvezőtlenebb a helyünk, de voltak olyan almutatók, ahol sikerült javítani is.
Hol például?
Mindjárt mondom, a digitalizációban sikerült, javult a pozíciónk a digitalizáció és a digitális technológiák alkalmazása, valamint a céges innovációs befektetéseinek nagysága területén, ezt írta Csat Magdolna. Tehát van előrelépés is, vannak olyan részek, ahol van előrelépés, de hogyha megnézzük azért ezek a lemaradások, tehát minden, ami 50, az uniós átlag 50% alatt van, azért az nem valami kedvező adat. Úgyhogy itt a végkövetkeztetés az, ő utalt egy nagyon érdekes innovációs kutatásra, amit a Pázmány Péter Katolikus Egyetem segítségével, illetve a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal támogatásával csináltak meg tavaly és tavaly előtt, és ennek az eredményeit közölte. Itt tulajdonképpen a lényeg az, hogy nagyon kevés, lehet ezt már eddig is tudtuk gyakorlatilag, csak ennek az okait részletezték, hogy miért születik Magyarországon egységnyi állami támogatásra, mondjuk a Csehországnál, vagy más uniós átlagnál kevesebb szellemi
szabadalom.
Igen, tehát a szabadalom száma nagyon alacsony nálunk. És ezt próbálták megnézni, hogy miért van. Megnézték, hogy egy egységnyi támogatás, amit kap egy cég, abból miért lesz több szabadalom Csehországban, illetve az Unióban, és miért lesz kevesebb nálunk. Tehát, hogy itt a hatékonyság, illetve a cégvezetésnél kell keresni az okokat. Mindenképpen itt lenne mit javítani.
Nem megfelelően költik el a pénzt, vagy nem arra mennek a kutatási
pénzek? Nem elég hatékonyan. Tehát valamiért megkapják az innovációra a pénzt, sőt, egyébként itt jobban is állunk, mint mondjuk a V4-ek, tehát több állami forrást kapnak egyes vállalatok innovációra, de mégsem sikerül belőle szabadalmat kihozni. Ennek kéne majd utána járni, hogy miért.
Hát elképzelhető, hogy még túl az a szabályozás arra, hogy innovációs pénzhez jussanak a vállalatok. Gondolom nem véletlen, hogy ez a mutató annyira nem jó. Mit lehet egyébként egy ilyen innovációs rangsorból leszűrni? Azt, hogy mondjuk akár milyen egy országnak a várható gazdasági növekedési képessége, vagy igazából ez a gazdaságnak a fejlettségi, ilyen finom fejlettségi szintjét mutatja?
Ez egy nagyon összetett kérdés, és Csat Magdolnáról több alkalommal is írt. Igazából szerintem ez már az én véleményem, hogy ez egy értékválasztás kérdése, hogy egy gazdaságot milyen irányban terelünk, vagy a tudás alapú gazdaságra, a magas hozzáadott értékre, az innovációra, kutatásfejlesztésre helyezzük a hangsúlyt nagyobb mértékben, vagy pedig ugye marad ez a skálának a másik végpontja, ez az összeszerelő üzem, ázsiai vendégmunkásokkal, magas energia felhasználással, vízfelhasználással. Tehát ez a skálának a két pontja, és akkor nyilván a kép soha nem fekete-fehér, hanem ugye vannak különböző árnyalatok. Hát mindig azt mutatják ezek a listák is. Ugye Dánia példája szerintem azért jó, mert itt egy 5,5 milliós nemzetről beszélünk, ugye? Tehát, hogy igenis, egy kisebb ország is kellő az oktatásnak a fejlesztésével, a tudás alapú gazdaságnak a fejlesztésével, igenis, hogy tud nagyon jó eredményeket elérni. Igaz, hogy ezek mindig hosszú távú programok. Tehát ezeket nem lehet 4 év alatt, egy ciklus alatt lezavarni, és valószínűleg egyébként ezért a politikának kevéssé van kedve ezekbe belevágni, mert nagyon sok pénzt felemésztenek, és csak mondjuk 2-3 ciklus múlva jelentkeznek az első eredmények. Szerintem ez az elsődleges oka, hogy ugye nem lehet azonnal szalagot átvágni, valamilyen alapkőletételtnél fotókat felrakni az internetre. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon lassú folyamat, viszont hosszantartó és alapos jó hatást tudnak hozni. Nyilván ez egy értékválasztás kérdése. Én szerintem mindenképpen ez az, amit le lehet ezekből a listákból szűrni.
Szabó Annával beszélgetünk, a Növekedés.hu vezető szerkesztőjével. Köszönjük, hogy itt voltál, és jó munkát, meg persze jó hétvégét.
Köszönöm szépen.